Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Centésimus annus körlevelében II. János Pál ismételte azt a szolidaritás elve, amely a politikai és társadalmi rendről vallott keresztény felfogás egyik alappillérének tekinthető, már 13. Leó tanításában méltó helyet kapott. A Rerum Novarum társadalmi barátságnak nevezte, 11. Pius szociális szeretet néven emlegette, hogy végül néhány beszédében 6. Pál lejjen rá arra a terminusra, a szeretet civilizációja kifejezésre, amely a legtökéletesebben adja vissza a katolikus társadalmi tanítás teljes belső lényegét. Azt a belső lényeget, amely a Szent Atya szerint a helyes befogadás az emberi személyről és annak egyedülálló értékéről, amennyiben az ember az egyetlen teremtmény a Földön, amelyet Isten önmagáért akart. A Rerum Novarum újraolvasása így annak az emberképnek az elővételezése és megalapozása irányába mutat, amelyet korábbi körleveleivel és egész elméleti tanító munkásságával összhangban ő maga a világnak szóló evangélium üzenet lényegének tekint. 13. Leó egykori kezdeményezése a Szent Atyának az újraolvasásból adódó következtetése szerint kiállta az eltelt évszázad próbáját. Nem ünnepelnénk méltóan a Rerum Novarum megjelenését, ha egyidejűleg nem vizsgálnánk meg a jelenlegi helyzetet is. Az enciklika már tartalmánál fogva is alkalmat ad az ilyen vizsgálatra, mert a kor eseményei leírása és a jövőt körvonalazó megállapítások a későbbi történések fényében meglepően pontosnak bizonyultak. II. János Pál szerint az 1989-90-ben történt események minden korábbinál világosabban mutatják, hogy 13. Leó egykori gondolatmenete, ha a hangsúlyok és a terminológia változott is, az azóta a társadalmi kérdésekről szóló közbeszédben olyan alapkérdésekre irányította a figyelmet, amelyek az egész emberiség története szemszögéből meghatározóak. Amikor a Rerum Novarum a munkásság nyomorát, a felháborító igazságtalanságokat és a szocialistáknak a társadalmi kérdés megoldására tett elhibázott megoldási javaslatait emlegette, még előtte volt a világ annak a hátborzongató kísérletnek, amit a szocializmus eme változatának államrendszerként történő bevezetése, később ezt létező szocializmusnak nevezték el, előidézett. A fenyegető veszedelemről készített pápai diagnózis azonban szomorúan pontosnak bizonyult. Különösen az igazolódott be, hogy a világ bajaira semmi olyan megoldási kísérlet nem hozhat gyógyírt, amely az emberi személy méltóságának elvitatásán, vagy egyenesen sárba tiprásán, gyűlöleten, osztályharcon, egész nemzedékek feláldozásán és diktatórikus hatalomgyakorláson alapul. Azt is jól látta egykor Leó pápa, hogy az ilyen törekvések hátterében ideológiaként egy Isten nélküli világ víziója áll, egy olyan ateizmus, amely mindenek előtt az erkölcsi szféra lerombolása révén teszi védtelenné az embert a rajta végrehajtott világtörténelmi kísérletekkel szemben. Az ateizmus egyébként, amelyről itt szó van, szorosan összefügg a felvilágosodás racionalizmusával, amely mechanikusan értelmezi az emberi valóságot. Így módon tagadja az ember valódi nagyságának igazi jelentését, a világ dolgaihoz viszonyított transzcendenciáját, de ugyanígy tagadja azt az ellentmondást is, amely az ember szívében lakozik, egyrészről igényét a javak minél teljesebb birtoklására, másrészről képtelenségét azok megszerzésére, és mindenek előtt ebből fakadó vágyódását az üdvösségre. Ennek az ateizmusnak, mint az Istennel, de magával az emberrel szemben is elutasító kis hitűségnek a tünetei már szinte hiánytalanul sorakoztak 13. Leó pápa elemzésében, amikor a gyűlölet és az igazságtalanság terjedéséről, a népek és nemzetek közötti békétlenségről, a gazdaság világának kíméletlen öntörvényűségéről, vagy a közhatalom erőtlenségéről beszélt. Mindezek hátterében pedig II. János Pál szerint egy nagy horderejű téves felismerés áll, amely tévedés az ember szabadságáról alkotott felfogásban rejlik, amely ezt a szabadságot feloldja az igazság iránti engedelmesség alól, és ezzel együtt az alól a kötelezettség alól is, hogy a másik jogait tiszteletben kell tartani. Ebben az esetben a szabadság az önszeretettel azonosul, egészen az Isten és a felebarát megvetéséig. Ez az önszeretet az egyén érdekeinek korlátlan érvényesítéséhez vezet, és az igazságosság semmilyen követelményére sincs tekintettel. A Rerum Novarum igazi értéke az, hogy világosan rámutatott a modern társadalmat fenyegető veszedelmekre az utókor, a tanító egyház és a Centesimus Annus körlevél feladata pedig az, hogy a mindenkori jelen változásai közepette segítsen elkerülni azokat a tévutakat, amelyekre sajnos többnyire hiába már Leó pápa is felhívta a világ figyelmét. A társadalmi kérdés helyes értelmezésének kulcsa az emberi személy helyes értelmezésében, transzcendens rendeltetésének és méltóságának, jogainak és kötelességeinek, társadalmi közösségi beágyazottságának fel és elismerésében ragadható meg. A Rerum Novarum és az egyház egész társadalmi tanítása szerint az ember társas jellege nem merül ki csupán az államközösséghez tartozással, hanem különféle közbőső csoportosulásukban valósul meg, kezdve a családdal, egészen a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális csoportokig, amelyek ugyanabban az emberi természetben gyökereznek, és ezért mindig a közjó keretei között saját autonómiával rendelkeznek. Ez az, amit a társadalom személyességének neveztem, amelyet az egész személyiségével együtt a létező szocializmus felszámolt. Amikor tehát II. János Pál figyelme a világ jelenségei felé fordult, természetes volt, hogy azokat a fejleményeket vegye sorra, amelyek az elmúlt évszázad szocialista ideológiájának romboló hatásából, vagy a liberális kapitalizmusnak erre adott, nem különben téves és elhibázott reakcióiból adódtak. A Szentatya szerint a marxista szocializmus és a liberális kapitalizmus hamis emberképének közös gyökerei a felvilágosodás korának ateizmusában, az embert Istentől elszakító individualizmusának, vagy éppen kollektivizmusának világában lehetők fel. Egy ilyen emberkép alapján vált természetessé a vadkapitalizmus embertelen kizsákmányoló logikája csak úgy, mint az e-logika ellen forduló, kíméletlen osztályharc marxi doktrínája. A pápa érvelése szerint az egészen természetes, hogy minden társadalomban vannak konfliktusok és elméletek. Ezek kezelése azonban a 19. század és a 20. század uralkodó eszméinek hatására zsákutcába jutott. A tőkés társadalom ugyanis belső ellentmondásai feloldásának azt az útját választotta, hogy igyekezett szétrombolni minden egyes hagyományos emberi társadalmi közösséget, az emberi személyekből puszta egyéneket, sőt, egyedeket formálva, hogy így akadálytalanul alárendelhetők legyenek a tőke, a termelés és a fogyasztás könyörtelen logikájának. A szocialisták megoldása ezzel szemben totalitárius szemlélettől vezérelve maga sem az ember személyi méltóságának és természetes közösségi kötelékeinek helyreállításán fáradozott, hanem a már megkezdett rombolást kiteljesítve a tőkés fejlődés által gyökértelenné tett egyéneket személyiségük maradékának felszámolásával olyan formális kényszerközösségekbe igyekezett terelni, amelyek a legjobb feltételeket látszottak biztosítani az emberek feletti korlátlan ellenőrzés megszerzése, az osztályharc jelszava mögött megbúvó államkapitalizmus és hatalmi politika megvalósítására. Ám azt, hogy mi volt a Szentatya szerint a szocialista eszmék valódi titka, nem a körlevélben, hanem egy 1993-as interjúban olvashatjuk. Századunkban a kommunizmus térhódítása egyfajta válasz volt a kapitalizmus mindannyiunk által ismert túlzásaira, féktelenségére. Elég, ha fellapozzuk a társadalmi enciklikákat, főként az elsőt, a Rerum Novarumot, amelyben 13. Leó pápa lefesti a kormunkásainak helyzetét. Ugyanezt Marx is leírta, csak a maga nézőpontjából. Az ultraliberális kapitalizmus elveiből következően a szociális helyzet minden kétséget kizáróan igen súlyos volt. A válság ellen hatásaként egyre több követőre talált a kommunizmus, nem csak a munkásosztályban, hanem az értelmiség körében is, akik közül sokan az életminőség megváltoztatásában reménykedtek. Így jött létre az értelmiség árulása, és az a két világrendszer, amely a gyűlölet és igazságtalanság logikája szerint alakította a történéseket, háborúkat, fegyverkezési verseny és egyenlőtlen fejlődés szabadítva a világra. Részben ennek a helyzetnek voltak a következményei a 20. század pusztító háborúi, majd pedig a marxista totalitarizmus birodalmi méretű, az úgynevezett keleti blokk létrehozását érintő fejlődésében. A II. Világháború, amelytől azt várták, hogy helyreállítja a szabadságot és az emberek jogait, e célok elérése nélkül ért véget, sőt, sok népet teljesen megfosztottak, azoktól különösen azokat, amelyek a legtöbbet szenvedtek. Ennek a helyzetnek a Szentatya szerint sokféle következménye volt. Így néhány országban tanúi vagyunk egy pozitív erőfeszítésnek, amely arra irányul, hogy a háború pusztítása után felépítsenek egy szociális igazságosságtól áthatott demokratikus társadalmat, amely megfosztja a kommunizmust attól a forradalmi lehetőségtől, amelyet számára a kizsákmányolt és elnyomott tömegek nyújtanak. Ez a szándék vált valóra akkor, amikor megjelentek a szabályozott piacgazdaság és a jóléti állam modelljei, döntően Nyugat-Európában, merítve az egyház társadalmi tanításából is, és támaszkodva a keresztény eszméket és értékeket zászlajukra tűző politikai mozgalmakra. Ez a fogyasztói vagy jóléti társadalom sem jelent valójában azonban megoldást, hiszen a pőre materializmus talaján igyekszik legyőzni a marxizmust, azt mutatva meg, hogy a szabadpiaci társadalom hatékonyabban képes kielégíteni az ember anyagi szükségleteit, mint a marxizmus, miközben maga is éppen úgy figyelmen kívül hagyja a szellemi értékeket. Más országok nemzetbiztonsági rendszereket, jobboldali diktatúrákat kiépítve igyekeztek védekezni a szocialista eszmék beszivárgása ellen, A gyarmati sorból felszabadult, fejletlen és szegény országok pedig reménytelenül vergődtek a rivális ideológiai és hatalmi rendszerek erőterében. Az ő állapotukra igen jellemző, hogy ebben a helyzetben sokak számára úgy tűnik, a marxizmus rövidebb útnak kínálkozhat a nemzet és az állam felépítéséhez, és ezért keletkeznek a szocializmus különféle változatai napjainkban sajátos nemzeti jelleggel. Talán elegendő itt Kuba, Angola, Etiópia történelmének egy drámai periódusára utalnunk. Új jelenség viszont, hogy a társadalmi kérdés súlypontja nemzeti keretek közül nemzetközi síkra helyeződik át, ahogy a gazdaság és a politika világa is túllépett a nemzetállami határokon, azok a nemzetközi szervezetek és fórumok viszont, amelyeknek az új nemzetközi konfliktusok megoldása minden előtt a háborúnak a világból való kiiktatása, a nemzetek közötti szolidaritás és kiegyenlítődő fejlődés előmozdítása volna a feladata, nem állnak a helyzet magaslatán. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.